Három tök jó borítót küldtél megint, és az, amit kiválasztottam, azon egy férfi úszik egy medencébe, vagy inkább úgy lebeg a medencéjébe, egy nyitott nagy tér van, táj, és akkor az a valami, ami első gyors ránézésre úgy tűnik, mintha egy ilyen domborzat lenne mondjuk ennek a kertnek a sarkában, az tulajdonképpen egy hatalmas, nagy, barna medve, aki egyébként nem sugall semmi veszélyérzetet, olyan aranyosan úgy nézelődik, vagy nézi ezt az ember, de szóval nem azt érzett, hogy veszély van, csak hogy olyan szokatlanul nagyméretű ez a medve. Az első analógia, ami eszembe juthatott volna attól, hogy medence és egy férfi, a David Hockney-nak a medencés képei, de nem ez jutott eszembe, hanem arról, hogy ez egy ilyen aránytalanul nagyra felhúzott medve, a Ron Mueck nevű képzőművész, akit...
Akkor ma is tanulok valamit, mert soha nem hallottam róla.
Pedig nagyon fogod bírni, szerintem. Ron Mueck egy ausztrál származású szobrász, akit én Párizsban láttam először. Úgy kell elképzelni az ő kiállítását, hogy bemész egy térbe, ahol többnyire emberekről készült szobrokat látsz, vagy rész a testek részeit, vagy pedig komplett testeket, de minden gigantikusra van felnagyítva, és egészen valóságszerű felületekben jönnek eléd.
Anyag használata az érdekes, tehát úgy képzeljem el, mint a Madame Tussaud-nak a viaszszobrait?
Mondjuk, igen, de az egy picit félrevisz, mert nem ez a commerce, nem ez a...
Én értem, okay, csak hogy tehát anyagában, a textúrája.
Mondjuk, igen, és akkor sétálsz a térben, és látsz egy náladnál négyszer, ötször nagyobb nagypapát és nagymamát, akik egy napernyő alatt ülnek egy strandon. De minden bőrszínük, a bőr színének a változásai, az erezet, a szőröcskék, minden tökéletesen látszik, csak gigantikusba. És ezt az adás elején is mondtam, hogy ez egy olyan dolog, ami úgy, ez nagyon menő lett, ez nagyon érdekes. És sokszor, amikor valami ennyire kézenfekvően jól működik, akkor úgy felmerülhet az emberben, hogy ha ez ennyire látványos, akkor miért nem mindenki ezt csinálja? És pont az ilyenekben lehet szerintem azt megmérni, hogy ki igazán jó. Tehát ki az, aki művészként tud számodra sugározni valamit túl azon, hogy ilyen nagy méretbe csinálja meg. És a romműeknél valahogy a lényeg is felnagyítódik, én azt éreztem ezekben a nagy méretekben. Tehát, hogy nem csak egy spektákulum, hogy wow, mekkora ez a könyök, atya ég, ez őrületesen nagy ez az arc.
Ez a primér, ez az első pillanat, nem?
Igen, de hogy rögtön szivárok ki belőle valami tartalom feléd. Tehát, hogy ilyen fontos és jelentős dolgokon kezdesz el gondolkozni a romműeknél. Nem tudom, nem akarom patetikusan mondani, de szóval valahogy így az életen, hogy az élet az mekkora, az meddig tart, mik benne az igazán fontos dolgok, mikből adsz, mi az, amikre a saját kiszabott idődből áldozol és adsz. A romműek, mint mondtam, ausztrál származású, és egy olyan családba született, ahol ez a bábfigura készítés, ennek volt egy hagyománya. Tehát ugye eleve volt egy jó kézügyessége, elég hamar elkezdett dolgozni egy ausztrál TV társaságnál, ahol a gyerekeknek szóló csatornán csinált mindenféle ilyen bábokat, meg mondjuk innen Budapestről nézve teljesen lényegtelen, hogy melyik ausztrál gyereksorozatba adta egyébként ő a hangját is az egyik figurának, szóval a lényeg az, hogy volt egy ilyen bejáratódottsága a kezének, de amint meglepődtem, és ezt nem tudtam, hogy úgy indult el az egész művészi karrierje, hogy az anyósa készült egy kiállításra, és megkérte, hogy segítsen már neki egy Pinokkiót megformázni. És az anyósa, és ez az, amit nem tudtam, egy olyan nő, akit a 20. század, 20. késő 20. század, korai 21. századi ilyen nagyon erős nőművészetnek az egyik tök meghatározó alakja, úgy hívják, hogy Paula Rego, aki egyébként Budapesten is szerepelt egy-két munkájával, többnyire nőket fest a Paula, de mindig van valamilyen fura, ilyen kicsit ilyen dark, folytogatós sztori, a jelenetekbe, az ábrázolásba, de hogy ő egy ilyen tök fontos nő, na, ő úgy by the way az anyósa a romműveknek.
Ez egy jó vasárnapi ebéd, nem?
Abszolút.
Ahogy ők összeülnek ott.
Abszolút. Figyelj, és tudod, mi a vicces, hogy mondtam a Lajta Bélát, akinél számomra az egyik legnagyobb élvezet az volt, hogy így olvasod, hogy a Lajta Bélának kicsoda a sógora, a bátyja mibe volt, a nem tudom kivel dolgozott együtt, és így kirajzolódik egy ilyen tök szuper, finom, intellektuális, kreatív alkotó közeg. Én tényleg nem tudtam, a romőeket nagyon bírtam, amióta láttam Párizsban, és egyáltalán nem tudtam, hogy a családjában még ilyen szuperszárművészek vannak. Na, szóval, hogy a romőeknek érdemes utána nézni, nagyon látványosak a neten található fotói is, tényleg attól, hogy így egyrészt így elájulsz, wow, mekkora, és aztán pedig szerintem nagyon, nagyon erős, amit ő csinál. Na, ő jutott eszembe a lemezborítód óriás méretű medvéjéről.
És ha mielőtt elmondom a Villagers zenekart, megint csak az jutott eszembe, hogy miközben megint a művészet jött elő, és annak élvezete, hogy mi a jobb, hogyha megnézed, előtanulmányozol, az Albertinába elmész egy kiállítás, azt megvetted online egy jegyet, és úgy utána mész, hogy mi következik ott. Vagy hogy hagyod magad teljes egészében hatni, vagy magadra hatni, ami ott majd történni fog. Én most tanában, már nyilvánvalóan egy bizonyos korig az első verzióba utaztam, mert akartam tudni, hogy mi vár rám. De aztán mostanában már pár éve pedig úgy vagyok vele, hogy nem nézek utána semminek, hanem csak úgy elkezdem. És aztán levonom a tanulságot, ha tetszett, akkor nézek utána. Akkor fogok bele abba a történetbe, amit most elmesélte, hogy ki volt az anyósa, meg mi volt a kedvenc ételük.
De szerintem ez egy tök jó fejlődéstörténet.
Igen?
Én azért gondolom, igen, mert megtörtént veled az élet, tehát hogy egyre magabiztosabban választasz. Mondtad, nem tudom, pár megszólalással ezelőtt, hogy vannak ezek a nehezen kiejthető nevek, és az ember egy ideig erőlködik, hogy próbálkozon, aztán meg most már abba vagy, hogy te így mondod, aztán majd ezt az utókor megítéli, hogy így kellett ejteni. Hogy tulajdonképpen tök mindegy, és egyre több dologgal van benned ilyen típusú megengedés magad számára.
Amikor kóstolókat tartom, az a nagy tanulság, hogy a szőlőfajták meg a nagy kollektív tudás, mert ugye a borászkodás az olyan Magyarországon, mint a futball. Tehát, hogy mindenki ért hozzá. Valamilyen szint, és akkor vannak ezek a tudások, amik egy 10 tagú kóstolón így összegyűlnek, és akkor hogy kell kiejteni egy bordói házasítás tagjait, vagy akkor az mi a legnagyobb Magyarországon az a barik. Tehát, hogy a barikot körüllengő mitosz. Hogy nem akarom elvenni én a Bandi, a Kántor Endre kenyerét, de hogy én erre egyszer majd rákészülök, és végre egyszer lehozzuk a barik hordók, meg a barik borok tanulságait a földre is. Csak nem tudom, hogy van-e értelme, mert én azt gondolom, az emberek annyira hisznek abban, hogy a barik, barikolt dolgokat isznak, azok az valami különlegesség, hogyha elmondom nekik, hogy egyszerűen csak ki van égetve az a szerencsétlen hordó, mert kádárok, ugye, hogy valami íz legyen annak a szerencsétlen nedűnek, hogy ezt így profanizálom nekik, akkor összedől a világuk. Tehát ez még bennem egy kétség, hogy a batonázsal meg fogom csinálni, mert attól ki vagyok. Ugye rá van írva egy címkére, borcímkére az, hogy batonázs, akkor 5000-re drágább, miközben semmi más nem csinálnak, csak felkeverik az anyján tartott bort, tehát, hogy na mindegy. De nem is ezt akartam mondani, hogy visszaugrok a Villagers zenekarra, mert mégis ez a Matchmaker rovat, egy ír társaságról beszélünk, 10 éve alakultak, és ilyen szép, nagyívű, folyós dalokat játszanak, jellemzően gitárral, és a So Simpatico című dal, ez egy 7 perces lesz, hogy jól bele lehet ereszkedni, most már rassan elérkezünk 6 óra fele, 5:30-nál biztos elmúlt. Ez az az időszak, amikor már a testünknek és a lelkünknek bizony kell egy kis kikapcs. És a Villagers zenekar összes lemezét ajánlom, ezt a dalt pedig csak azért gondoltam, hogy akkor nézzük, hallgassátok ti is meg, hogy ilyen is van a világban, és lehet meditálni közben, azért a volánt, azt tartsátok, Villagers. So Simpatico.